Foglaljunk helyet. A gyermekektől elbúcsúzunk, nekik külön istentiszteleti alkalmak lesznek, és ezúton szeretném kérni, hogy a 4. osztályos diákok az 5. és 6. osztályos diákokkal együtt menjenek istentiszteletre, tehát ne az alsó tagozatosokkal, hanem a felsősökkel. Mi pedig Isten igének hallgatására készülve a 463. dicséretünket énekeljük az első 3 versével. A 463. dicséretünk első verse így kezdődik: Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rám. Kedves testvéreim, fennállva hallgassátok meg Isten igéjét, amelyről Isten szent lelke segítségével szólni kívánok hozzátok. Írva található ez az ige János evangéliumában, a felolvasott ige szakaszban, a 9. versben. Amint kiszálltak a partra, parazsat láttak ott, rajta halat és még kenyeret is. Eddig tart Isten írott igéje. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, a húsvét utáni, a feltámadás utáni tanítványi seregnek, az egyháznak nem volt mindig könnyű a helyzete. Így volt ez már az első húsvét utáni időszakban is. Pedig Jézus Krisztus 3-szor is elmondta, hogy az ember fiának Jeruzsálembe kell mennie, ott szenvednie kell, megfeszítik, de a 3. napon feltámad. Ennek ellenére a tanítványok bús komorságba sodródtak, belezuhantak abba az egyedül létbe, magányba, ahol nem volt jelen szerintük Jézus Krisztus. Azonban ezt ők annyira hitetlennek találták, hogy Jézus Krisztus föltámad, hogy Péter mindannyiuk nevében még korábban szinte megfedi Jézust, hogy Uram, nem történhet meg ez veled, nem történhet meg ez veled. Hiszen ilyenek vagyunk mi emberek, hogy megfogható, tapintható dolgokat akarunk. Most akarom azt, hogy itt legyen Jézus, és amikor itt van Jézus velem, akkor nem tudom elképzelni, hogy milyen lesz az, amikor őt nem látom, milyen lesz az, amikor csak rá hagyatkozhatom, amikor nem az érzék szerveimmel ragadom meg őt, hanem a hitemmel. A hitemmel. És a hit az nem tudás. Nem egy teológiai tudás, nem egy információ, amit 10 fél éven keresztül az egyetemen elsajátíthat egy diák, vagy egy hívő ember egész életében olvashatja a Bibliát, de hogyha nincs a lélek, a Szentlélek ott az olvasása közben, akkor a betű megöli, pedig a lélek megeleverítheti. Mi feltámadás után Jézus Krisztussal az Isten szent lelke által találkozhatunk. És ez a csoda mai világunkban is érvényes. Ezért tűzzel adhatják a testünket. Felrobbanthatnak bennünket. Elküldhetnek gályarabnak, rabszolgának, de tudjuk, hogy lélekben mindig azzal az Úrral vagyunk közösségben, aki bennünket megváltott, aki a feltámadásával azt igazolta, hogy nem csak a világban a látható dolgokat, megfogható eredményeket vehetett számba, hanem a láthatatlan világra is ráfókuszálhatsz, mert neked örökségül adom, örökségbe adom az örök életet, a reménységet, hogy majd lesz egyszer feltámadás, van egyszer örök élet, és van közösségünk az Istennel az ő lelkében. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, ha ennek a prédikációnak címet kellene adni, akkor azt mondanám, hogy a bizonytalanságból a bizonyosságig. Bizonytalanságból vagy bizonytalanságtól a bizonyosságig. A bizonytalanságot, a halálról, szenvedésről szóló híreket nem szívesen vették tudomásul, mint ahogy mi is gyakran, és ezt a szót ma többször fogom használni, hárítunk. Amikor elhunytról van szó, vagy halálról van szó, akkor nagyon szépen hárítunk. Nem egyszer előfordul, hogy temetésen is mondják, hogy hát tiszteletes úr, csak röviden. Csak röviden elég nekünk az a síri búcsúztató. Nem kell a ravatarzóba annyit beszélni, mert akkor szembesülünk azzal, hogy mi is egyszer ott fogunk, ott leszünk, ahhoz a másik, a hamvai, vagy pedig a koporsó. És hát ezzel az ember nem nagyon szeret szembesülni, hogy elmúlik az élet. A bizonytalanságról, a halált, a szenvedést nem nagyon szeretjük hallani. Inkább a feltámadásról beszélnénk, az új kezdésről. Ezért volt olyan, ezt mondtam már a gyülekezetnek, volt olyan iskola, ahol az igazgatónő megkért engem, hogy hát a nagypéntekről ne beszéljünk, csak a feltámadásról. És én megkérdeztem tőle, jó, beszélünk a feltámadásról, de honnan támad föl, hogyha nem halt meg? Ezt a kettőt együtt kell látni, a nagypénteknek és a húsvétnak a csodáját, és mind a kettőben óriási isteni hatalom és erő mutatkozik meg, abban, hogy Jézus Krisztus meghalt a kereszten, és abban is, hogy üres a sír. Ez óriási Isten erő megnyilvánulása, nem emberi erők. Nem a katonáknak a kitalációja, vagy a tanítványoknak a fantáziája. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, jó hallani, olvasni, hogy a tanítványok életében sem volt mindig abszolút bizonyosság, mert hát akkor mit szóljunk mi, 2000 évvel későbbi tanítványok? Hát a mi életünkben sincs mindig bizonyosság, hanem gyengeségek, bizonytalanságok, sőt, néha a hitetlenségünkön kapjuk magunkat, hogy hitetlenek vagyunk. És jó az a keresztény, aki őszintén be tudja vallani az Istennek, hogy Uram, most elcsüggettem. Most nem tudok úgy hinni benned. Most nem tudok rád hagyatkozni, mert beteg vagyok. Mert beteg a hozzátartozóm, és nem nagyon reménykedem abban, hogy ő felépülhet. De hogy nekünk egy idő után már nem abban kell reménykedni, hogy az megtörténhet, bár megtörténhet a csoda, mint hogy Lázárral megtörtént, vagy Jairus leányával, hanem abban az Istenben kell reménykednünk, aki az életen át mutat az örök élet felé, aki legyőzte a halált az ő fiában. Kedves testvéreim, nézzük most meg, mi történik, amikor szétesik a világ, és ott a bizonytalanság bennünk. Az első, amit látunk, hogy visszamennek a régi életükbe ezek a tanítványok. Kaptak egy új életet, kaptak egy új feladatot, kaptak egy új felhatalmazást Istentől, tehát Jézus Krisztustól, és új lehetőségeket, ők visszamennek a régihez. Azt mondja Péter, hogy elmegyek halászni. Hát nem ezt a feladatot kapta, hanem azt kapta, hogy emberhalásszá teszlek téged. Nem azt mondta neki, hogy menjél vissza arra a helyre, ahonnan elhívtalak téged, hanem emberhalásszá akarlak téged tenni. azért, hogy gyűjtsetek lelkeket Jézus követésére. Erre kapott felhatalmazást a mindenkori keresztény egyház, és erre kaptál te is felhatalmazást, hogy gyűjtsél lelkeket, hogy tegyél bizonyságot a benned élő reménységről, a benned élő örömről, a benned lévő szeretetről. Mondjad el a szeretetet másoknak, mert a te szereteted talán nem is kell elmondani, mert látják rajtad a szeretetedet. És akkor rájönnek, rádöbbennek, hogy hát az Isten az örökkévaló Úr. Kedves testvéreim, ebből semmi maradt, semmi sem maradt, amit a tanítványokat kaptak Jézustól. Vannak az életünknek már elhagyott szintjei, ezt személyiségfejlődésnek is mondhatjuk, de hitfejlődésnek is, és vannak olyan bugyrai, amelyeket régen elhagytunk, amelyeket elengedtünk, melyeket már túl tudtunk lépni. Ez nem mindig korral függ össze. Van, amikor 60 éves korában jön valaki arra rá, hogy hát az életem olyan, mint a tanítványoknak a hálója, üres. És akkor jön rá arra, hogy de valami kell, valaki kell, hogy ezt a hálót betöltse, megtöltse. Mégis bizonytalan időszakokban, a magányunkban, a frusztrációkban, vagy éppen egy munkahely keresés kellős közepén, vagy egy munkahely váltásnál, gyakran előfordulhat, hogy visszalépünk, és automatizmusok lépnek életbe, az életünkbe. Gyakran a bevált automatizmus ad biztonságot, mert az kiszámítható, az már bevált, az a szokás, nekem az biztonságot ad. Tudom, hogy hova rakom le a csészét, tudom, hogy hova ülök, és megdöbbenve tapasztalom mindig konfirmáció, meg ifi alkalommal, hogy egy adott helyre ülök le a tanásteremben. Most ezen most már kezdek változtatni, hogy ne legyünk a megszokás emberei, mert a megszokás, a szokás nem fog megtartani. Hanem pontosan legyen olyan rugalmas a belső lelki gerincünk, hogy tudunk hajlani ide-oda, nem ide-oda úgy, hogy más köppenyt veszünk föl, nem úgy értem. Nem tudunk alkalmazkodni, és a kereszténységnek hosszú évszázadokon keresztül ez volt a legerősebb vonása, hogy mindig tudott alkalmazkodni az adott társadalmi történelmi szituációhoz, kultúrához, így lett kultúra formáló ereje. És nem azért feltétlenül, mert mindig mást mutatott magából, hanem azért, mert mindig az evangélium volt az elsődleges, Jézus Krisztus üzenete volt a legfontosabb, és azt tudta applikálni, azt tudta lefordítani arra a társadalmi helyzetre, amiben vannak. És mi is most egy ilyen, hogy mondjam ki, paradigma váltás előtt vagyunk. És ebben a helyzetben nekünk keresztényeknek alkalmazkodnunk kell nagyon sok olyan történethez, történéshez, ami szörnyű, ami ebben a világban zajlik, ami Európában van. De nekünk hogyan lehet megfogalmazni az üzenetet? Erről szól jövő héten egy konferencia a Hold utcában, németajkú gyülekezetben, Balogh Zoltán szervezi, hogy mi a jövőképe a református egyházunknak. Egyáltalán van-e jövőképje ennek az egyháznak, amiben tartozunk? Kedves testvéreim, visszatérek én is gyakran a bevált szokásokhoz, melyek ha nem is oldják fel a mélyebb gondjaimat, de legalább azt hiszem, hogy enyhítenek. A veszteség, a fájdalom, a bizonytalan helyzetem miatt visszatérek, úgy is mondja ezt a lélektan, hogy regresszióba jutok, néhány lépcsőt lefelé haladok. És egy olyan spirálnak leszek tulajdonképpen a részese, amely mindig lefelé húz, és nem emel soha föl. Mindig lefele húz. Gyógyult szenvedély betegek gyakran tapasztalják ezt a visszaesést, akár a drogmentő misszióban tapasztaltuk, annak idején sok barátommal voltunk Ráckeresztúron, nagyon sokszor szolgáltunk ott a volt drogos fiatalok között, és nem volt elég az, hogy a kórházból kikerülve a Ráckeresztúri kalódó ifjúságmentő misszióban ott eltöltsön egy évet vagy fél évet, és ott egy szakmát kitanuljon, és közösséget kap. Hanem amikor elmegy, elhagyja onnan, elhagyja azt a helyet, akkor Budapestre feljöve kell egy folyamatos lelki támogatás neki. Ezt a folyamatos lelki támogatást megkapják azok is, akik börtönből szabadultak. Megkapják azok is, akik alkoholbetegségből szabadultak. Meg, de fontos ez az állandó lelki kapcsolat. Nem egy tartótiszttel, hanem mondjuk egy lelki testvérrel, aki újra és újra együtt tud vele imádkozni, együtt tud vele beszélgetni, és az élet szakaszainak nehézségében tovább tudja segíteni. Rendkívül fontos az, hogy legyen embered. Mert a keresztény életünkben is vannak ilyen elakadások, amikor visszamész, visszasüllyedsz, azokba a pontokba, azokra a regressziós pontokra, ahová már régen, ahol régen voltál, amit már elhagytál egyszer. Az életünkben lehet terméketlen körbejárás, egy spirál, amiben mondtam, amiben belekerülünk, és ez azonban mindig lefele húz, és nem felfelé emel. Körbe megyünk, ugyanazokat a köröket futjuk, sőt, gyakran előfordul, és erről majd május 1-i keresztény napon is fogunk hallani a délutáni alkalommal, hogy hogyan lehet az, hogy generációk átadják egymásnak az átkokat, nem áldásokat, átkokat. És hogyan lehet ezekből, ez is egy spirál, hogy generáció generációra viszünk tovább magatartás formákat és gondolkodási struktúrákat, és ezek a struktúrák egyszerűen megölnek, lefolytanak. És ebből hogy lehet kiszabadulni, hogyan lehet menekülni? Kedves testvéreim, a tanítványok már megtapasztalták, hogy milyen sikertelen halászat és sikeres a fogás, volt tapasztalatuk, de volt tapasztalatuk arra nézve is, hogy sikertelen. Mintha elfelejtették volna, hogy milyen Krisztussal együtt szolgálni. Megint magukra figyelnek a keresztények, és magukra figyelnek a tanítványok. Én nem tudok halászni. Én nem fogok semmit. És Jézus nincs ott. Gyakran éljük meg ezt, hogy egyedül vagyok. Nekem kell halászni. Egész éjszaka kint voltak, de nem fogtak semmit. A háló üres. Pedig mindent megteszünk, hogy ne így legyen. És mint mondtam, most lesz ez a konferencia, és erre, aki tud, jöjjön el majd pénteken. És lesz egy másik konferencia is, két hét múlva, azt a Károly Egyetem tanárai szervezik, a teológusok. Hogyan lehet a 20 és 30 éves korosztályt megszólítani? Hol vannak a 20-30-asok? Amikor eljön ide valaki a gyülekezetünkbe, néhányan megdöbbenek, hú, itt mennyi fiatal van? Hát, és erre mindig azt mondom, hogy az agglomerációs gyülekezetnek ez biztos az erőssége. Mert örülhetünk annak, hogy ennyi középosztálybelirete, középkorú van, meg vannak fiatalok is. Sőt, még a konfirmandusok is el szoktak jönni. De hogy hogyan lehet megszólítani a saját nyelvükön a 20-30-as években lévőket, és hogy ők ne ki menjenek az egyházból, és más gyülekezetekbe keressenek, nem mondom, hogy gyökeret, csak valamit, az egy nagy feladat, nagy kihívás. Kedves testvéreim, be kell látnunk, hogy a hálónk nekünk is üres, akár az egyházban, de nyugodtan nézhetünk magunkba is a gyülekezetben. És ki kell mondanunk, hogy vannak időszakok, amikor nem fogunk semmit. De ezek a nem fogunk semmit időszakok, ezek is nagyon fontos időszakok. Mert ez is egy tapasztalat, hogy megálljunk egy kicsit, és mérlegeljük, hogy hol a helyzetünk, most hol vagyok. Ez az önreflexióhoz nagyon fontos, hozzájárul, hogy visszatekints arra a helyzetre, amiben most vagy. Az életednek erre a szakaszára. Ezt az ürességet egyébként a legnehezebb belátni, mikor valaki rádöbben, hogy mennyire üres a hálója, mennyire üres az élete, és ezt nem szeretjük elismerni, hogy üres az életem, érzelemtelen az életem. És nem vagyok hiteles. Amikor erre rádöbben valaki, akkor még magának sem nagyon meri bevallani. Nem csak az egyházban, hanem a saját életünkben is egyaránt. Nehéz felismerni, hogy az életem üres, hogy a szívem nagyon üres. És Isten megengedi ezt a tanítványoknak a feltámadás után, hogy ezt átéljék. Ismerjék fel, hogy nélküle semmit nem tehetnek. Maga Jézus mondja, hogy nélkülem semmit sem cselekedhettek. Ismerjék fel, lássák be, hogyha nem vele együtt ráhagyatkozva mennek, akkor magukra maradnak. Akkor magukra maradnak, és te is magadra maradsz. Ahogy Péter már átélte ezt, hogy elkezdett futni Jézus felé, és ismerjük a nagyon szép példázatból, mikor megy Jézus felé a vizen, akkor egyre inkább a habok felé néz, lefele tekint, saját magára néz, hogy van-e elég ereje, és egyre inkább lejjebb süllyed. Pedig Jézus ott volt, és miért volt hitetlen Péter? Mert még akkor az utolsó pillanatban sem hiszi el, hogy Jézushoz oda tud érni. Az utolsó pillanatban sem. Kire figyel Péter? Hát a munkára figyel. Talán ez egy jó hárítási mechanizmus, így mondjuk, hogy a munkára figyelek, nekem dolgoznom kell, most nem érek rá. Meg kell valósítanom magam. Meg kell teremtenem a családom számára mindent. És mikor belefeledkezik valaki a munkába, egy idő után tényleg az lesz a bálványa. De sok minden más is lehet, amiben belefeledkezik, és nincs meg a harmónia, nincs meg az egyensúly az életében. Eltávolodom az igazi problémától, akkor úgy élem meg, hogy nincs probléma. Belemenekülök a munkába, a szórakozásba, belemenekülök a világ zajába, a bevásárlásba, a régi szokásaimba elmegyek. Pedig Jézus a parton áll, és egyszerűen vár. Jézus rád vár. Jézus ránk vár a másik parton. És talán nekünk is így mondaná, hogy nincs-e valami ennivalótok, fiaim? És kimondjuk, hogy nincs. Nincs ennivalónk. De még akkor sem ismerik föl. Akkor sem döbbenek rá, hogy ez Jézus. Úgy állott, mint egy vándor. Pedig ez a vándor, aki feltámadt a halottak közül, ő az Isten egyszülött fia, aki életet, reményt, hitet akar adni, már itt ezen a világon, ezen a vasárnapon is neked. Hitet, reményt, szeretetet akar adni. Jézus megjelenése a Tiberiás tengernél több lépcsőben lett valóság, és még három rövid pontról hagy szóljak nektek. Hát először is Jézus megszólítja őket, beszél hozzájuk, és eszembe jutott, hogy a kommunikáció mennyire fontos, hogy közöljük önmagunkat, az én közlés, elmondjam a bennem lévő zajokat, gondokat, örömöket, egyszerűen közöljük a másikkal, közöljük Istennel. Néha ez hiányzik a legtöbb embernek, hogy valaki megszólítsa, elfogadja, és úgy beszéljen hozzá, úgy tisztelje meg azzal, hogy úgy beszél hozzá, hogy neki szükséges. A kommunikációnkban nagyon sokat kell fejlődnünk. Nincs annak értelme már, szerintem a történelmi egyházakban sem, hogy szőnyeg alá söprünk gondokat, és nem beszélünk róla. Az nem fog attól megoldódni. Ki kell mondani, beszélni kell róla. Még ha fáj, akkor is, akár a házasságodban. Azokat a dolgokat, amelyeket éveken keresztül elhallgattatok egymás előtt. Amiket nem hozol a felszínre, mert úgy érzed, hogy megsérted a másikat vele. De a másik is tudja azt, hogy ezt pedig elő kellene hozni. Mert hát mi tudunk olvasni szavak nélkül is. A másikban. Második pedig a második lépcső, hogy engednek neki. Vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalára, mondja neki Jézus, és követik a tanácsát, pedig még nem látják, hogy ki szól. Lehet így is élni, hogy a Szentlélek vezetése alatt engedni, hogy Jézus vezessen bennünket. Éppen most a házaskörön beszéltünk, néhányan már hallották ezt az igét szerdán tőlem. Hát, hogy nehéz a munkahelyeket váltani, és nehéz azt elkérni az Istentől tényleg, hogy nekem most merre kell tovább mennem az életemben. Hogy ott van a helyem, amit én most gondoltam, hogy az jó lesz számomra, mert hogy az biztos hely, a családom számára is biztosítani tudom így a feltételeket, vagy maradjak ott, ahol vagyok. És nagyon sok ilyen döntési helyzet van, amikor nem tudunk más tenni, nagyon le kell higgadni, és gyakran nem csak érzelmileg, hanem komolyan kell döntenem, hittel kell döntenem, hogy nekem mit ad az Isten, merre akar vezetni. Van azonban egy másik hang is, mindig van egy másik hang, csak ugyanazt mondta az Isten, hogy nem ehettek arról a fáról. És ez a hang örökkön örökké ott lesz. Csak ugyanazt mondta az Isten, csak ugyan ez a jó neked. És mindig ott van ez a hang. És nekünk minél inkább belemártózunk, átitatódunk szó szerint az Isten lelkével, annál inkább könnyű lesz azt mondani, hogy igen, ezt mondta az Isten. Azt mondta, hogy ne együnk arról a fáról. Azt mondta, hogy erre menjek. Azt mondta, hogy örök életem lesz akkor, ha hiszek benne. Azt mondta, hogy ne lopjak, hogy ne paráználkodjam. Azt mondja, hogy ne vegyem föl hiába az ő nevét. Ezt mondta az Isten. És lehet az ige szavaival, az ige gondolataival visszaverni ezeket a támadásokat, mint ahogy Jézus is, amikor a pusztában megkísértette az ördög, ezt tette, az ige szavaival vágott vissza. Mert a rossz sugó, az elrontja az előadást. A harmadik gondolat pedig végül a legszebb és a legfontosabb lépcső együtt lenni Jézussal. És ezt azért hagytam utoljára, mert ez az úrvacsorára utal. Arra a közösségre, amire most is hívunk benneteket, mindenkit hívunk. Mindenkit hívunk, aki meg szeretné erősíteni az Istennel a kapcsolatát, a hitét, a belevetett bizalmát. Ez ebben a történetben az úrvacsorára érthető. Oda néznek és látják, hogy a parázson kenyér és hal van. Vendégséget készít nekik az Úr. Magához hívja őket. Így várja a tanítványokat. Magához hívja. Ehhez a szent asztal közösséghez azonban a tanítványoknak kell egy igenlő válasz. És neked is kell egy igenlő válasz. Az életedben ki kell mondanod egyszer ezt a választ. Igen, Uram, én tudom, hogy te hívsz engem, bár meg vagyok gyötörve, már óriási terheket hordok, bár gyászban járok, de én szeretnék veled lenni, te benned megerősödni. Így kívánom nektek, hogy ez a szent asztalközösség, ez a kommunió sanctorum, ez legyen áldott, és az Isten szent lelke által tapasztaljátok meg, hogy mi jóságos az Úr velünk. Amen.